Ez a sajátos pogácsa tehát, Dél-Afrika témánk, és itt emlegetted, hogy milyen választási lehetőségek vannak a közelgő dél-afrikai választásokon. Én azon gondolkodtam, hogy azért eléggé tagolt maradt az etnikai összetétele az országnak, tehát ugye még az ország keleti felé, a nyugati felében a Afrikaans régió van, tehát ugye ott azt a nyelvet beszélik alapvetően, de egyébként 11 hivatalos nyelvet beszélnek, tehát abban még benne
igen, van. Tehát én is tulajdonképpen mindig elkövetem azt a hibát, hogy a feketékről úgy beszélek, mintha az egy homogén társaság lenne, de hogy ráadásul ők még etnikailag, meg nyelvileg is nagyon megosztottak, igen.
Igen, tehát ugye nagyok a zuluk továbbra is, Kosza, Venda, Cvána, Szvázi, Dél-Szotó, Északi-Szotó, és hogyha ugye emlékszünk olyan filmekre, mint az Istenek a fejükre estek, az ehhez hasonló, akkor lehet látni ezeket a szakadárcsoportokat, akiket, hát nekem az jutott eszembe erről a gazdasági forradalmár pártról, amit mondtál, hogy hirtelen a kezükbe ragadták a hatalmat, de most azt az egészségügyi és társadalmi helyzetet, szociális helyzetet, ami van, megoldani, azt nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát amit elmondtál az előző blogban, ha megnézzük azt, hogy nem csak itt Dél-Afrikában, de Szváziföldön is, és a környéken, Leszotó, Szváziföld, mindenhol baromi magas az AIDS, a HIV-fertőzöttek száma, az egyik nagyon-nagyon nagy probléma. Ezek a favellához hasonló szlámok mindenhol elterjedtek, és az elit kezében lévő gazdaságirányítás az szerintem nagyon hasonló ezeken a helyeken, tehát ezt nem lehet megoldani egyik évről a másikra. Tehát nyilván ugye a könnyebb út irányába ment ez a dolog, és azt mondták ezek a hazafi fekete dél-afrikaiak is, hogy hát akkor inkább csatlakozzunk az elithez, és akkor legyen jó nekünk és a családunknak. Ez a helyzet megoldhatatlan.
Emlékszel talán, amikor beszélgettünk a rabszolgaság és az amerikai kapitalizmus kapcsolatáról, és ugye azt mondtuk, hogy hát a rabszolgaságot az Egyesült Államokban azt a 19. század közepén törölték el jogilag, de még a 1960-as években még léteztek masszív megkülönböztetések, tehát ha őszinték lennénk, akkor az Egyesült Államokat az 1950-es évek végéig egyébként egy apartheid államnak kellene neveznünk, mert ott azért eléggé hasonló déli államokban ezek a Jim Crow törvények, ezek hasonlóak voltak. És ezek után ugye eltelt, hát most már talán a negyedik, ötödik generációnál tartunk, és még mindig az van, hogy az amerikai feketéknek a vagyoni helyzete, a képzettsége, általában a társadalmi gazdasági státuszuk az messze-messze alatta van a fehérekének. Na most ugye Dél-Afrikában mindösszesen 30 év telt el azóta, hogy ez a változás megtörtént, és hát ugye most lehet azt mondani, hogy ezt ki kéne várni, tehát hogy mondhatod azt, hogy igen, nem lehet egyik napról a másikra, csak ugye az a probléma, hogyha ez a folyamat nem javul, hanem romlik, tehát hogyha beletorkolik egy ilyen anarchiába. És azért legyünk őszinték, e felé tart a dolog. Tehát olyan rossz a közbiztonsági helyzet, hogy azt mesélik Dél-Afrikáról, tehát ilyen, vannak ilyen nemzetközi összehasonlítások, ahol a legrosszabb országok között, tehát csak ilyen dél-amerikai országokkal van versenyben, ilyen Ekvadorok, meg ilyenek vannak még nagyon-nagyon-nagyon durva helyzetben, de a legrosszabb közbiztonságú országok között van, ahol nyilván azokat kivéve, ahol háború van, mert ahol háború van, az azért egy más kategória, de nem háborús országok között, Dél-Afrikában van a legrosszabb helyzet. És olyanokat mesélnek, hogy mész az utcán az autóddal, és a piros lámpánál megállsz, és egyszerűen odaugrik valaki egy fegyverre, kiszállít a kocsitból, és azt mondja, hogy ő most elvitte az autódat. És hát senki nem mászkál gyalog az utcán, emberrablások vannak, tehát döbbenetesen rossz a helyzet ebből a szempontból.
Teljesen elterjedt a lőfegyverviselés biztonsági szempontból. Lőfegyver, önvédelmi spré, kés és szúrófegyver, ilyesmi, tehát ez teljesen elterjedt.
És tényleg vannak no-go-zónák, tehát ugye, ami itt Magyarországon egy kicsit ilyen vicc témává vált, hogy Bécsben no-go-zónák vannak, hát Dél-Afrikának jelentős része alapvetően ilyen no-go-zónákból áll, és akkor ugye, ha ezt hozzárakod azt az AIDS helyzetet, tehát hogy konkrét sávok vannak az országon, be lehet jelölni majd a Substack-jébe ennek az epizódnak oda fogom rakni, hogy, hogy hol, melyik része az országnak, gyakorlatilag AIDS zónák, ahol, hát ez is ugye miről szól, védekezés, megelőzés, aztán kezelés, gyógyszerek, orvosi ellátás hiánya. Tehát az a baj, hogy lehet azt mondani, hogy ez majd hosszú időbe fog telni, hogy ez megoldódik, de ez azt feltételezi, hogy egy kicsit mindig javul a helyzet, és azért alapvetően egy társadalmi stabilitás van. De nekem a dél-afrikai barátaim, azok, és akik ott maradtak, tehát tudatosan nem mentek el, ők azt mondják, hogy, hogy egész komolyan számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy azért láttunk ilyet például az arab tavasz esetén. Tehát az arab tavasz, ez nagyon ritkán lett sikertörténet, ugye az volt, hogy itt majd fú, valami új fejezetet nyit a Közel-Kelet, aztán hát ma már gyakorlatilag talán Tunézia az egyetlen, ahol azt mondhatjuk, hogy valamennyire sikeres volt ez a sztori, a legtöbb országban egy visszarendeződés, szétesés, hanem háború lett belőle, és hát a dél-afrikai barátaim nagyon erősen amellett vannak, hogy itt potenciálisan benne van az, hogy egy olyan szintű szétesettség uralkodik el az országon, ahol már a demokráciát sem lehet megmenteni, és hát nem is szólva ugye a gazdasági fejlődésről.
Jó, hát akkor innen folytatjuk, Dél-Afrikával foglalkozunk ebben az adásban, elég sok minden elhangzott már eddig a történelme, egy kicsit az, hogy hogy alakult ki, hogy lett vége az apartheidnek, és hogy mi következett utána. Maradjatok velünk!